Szeretettel köszöntöm a Romanó Mária rádió hallgatóit, Balogh Botos Nikolett vagyok. Mai műsorunkban Kovács János aranykoszorú díjas magyar nóta énekest ismerhetik meg.
1947. május 13. és Kecskeméten születtem. Szegényes roma munkás családban születtem. Ketten voltunk testvérek, édesanyám és a nevelőapám, konzervgyárban dolgozó szegény gyári munkások. Szegényesen, de azért el voltunk.
Mit tartottak a szülők fontosnak?
Rosszat nem tanultam. Azt hiszem, hogy ez az is sok mindent kifejez. Jó cseh. Akkor 8-os voltam, hogy az osztálytársaim bejöttek, azt meg most is láttam magam, hogy a kis szobánk volt, és ugye beszéltük, ki hol fog tanulni, hova jelentkezik. Én is mondtam, amit én akarok, és akkor elmentek, kérdezte a nevelőapám, hogy te gyereket tanulni akarsz tovább? Hát persze. Akkor azt mondta, döntsek. Vagy tanulok, és el kell mennem a háztól. Vagy dolgozok, és akkor maradtatok otthon. Hát én eljöttem otthonról. Ahogy a 8-at befejeztem, sikerült kollégiumba elhelyezést nyernem, és én onnantól nem raktam otthon.
Miért mondta ezt a nevelőapa?
Nem tudom. Talán nem szeretett annyira. Ő nem szeret igazándiból minket, ő egy elég alkoholista ember volt. Anyám ütötte meg, tehát én még egyre tapasztaltam azokat a rosszakat, amiket most olyan elrendeltésű mondják. Meg a gyerek, hogy kapjon egy nyagast, hát minket ütöttek veletek. Nálunk az volt a jó, hogyha nem kaptunk ki.
És az édesanyja hogyan állt mindehez?
Amikor leszett munkás vizsgáztam, és hazamentem, hogy 2-3 hétig otthon laktam, amikor nem voltam otthon, megvett anyámat, és mondom anyámnak, hogy anyámat kell ez neked, te is dolgozol, én is dolgozom, mert ketten királyok vagyunk. Akkor azt mondja, hogy édesanyám, fiam, ez az én életem, te ne szóljál bele. És mondjuk ezzel abszolút nem szóltam bele.
Az édesanyja nem szólt abba sem bele, amikor ezt mondta önnek a nevelőapja, hogy vagy ott marad és dolgozik, vagy pedig akkor el kell menni a háztól. Mennyire tudott ön mellett állni ezekben az időkben?
Egyszer hallottam egy ilyen mondást, hogy erkölcsileg támogatjuk, tehát anyám erkölcsileg támogatott, de nem, tehát nem mert a védelmemre, mert akkor biztos kikapott volna. Akkor, mikor ez történt, akkor éppen nem volt az anyám, akkor csak ketten voltunk. Tehát persze én nem vettem nagy dobletet, ez egyértelmű volt, hogy de valahogy a sors Isten akarata, nem tudom, másnap osztályfélék korán kopogtak, az igazgató kint kihív, és menjék a belső irodában, ott engem keres az ipariutamúrskának az igazgatója. És a szomszéd lányt vette el, tehát engem pici koromból ismertek. És a szomszédétől tudta, hogy most egy 8-os, és ő keresett meg, de tényleg a másnap, mikor ez történt, másnap. És akkor elmondtam, hogy persze, szeretnék tanulni, hát egyébként, akkor miért jártam 8 évig, nevem lett, ugye minden nincs értelme. Akkor ő segített engem a kollégomba elhelyezni.
Egy gyereknek óriási erő kell ahhoz, hogy ezt a lépést meg tudja tenni. Önnek honnan lett ehhez bátorsága?
Ugye mondják sokan, hogy a gyerek eleve nem rossznak születik. Ez tény. A szülők el tudják rontani, hogy mondtam az előbb, hogy rosszat nem tanultam otthon. Ez személyre mondtam, hogy nem küldtek lopni. Az iskolában, ha valami probléma volt, akkor azért megtámadtak otthon, de soha nem jöttek be. Szülétegezett, soha nem voltak. Egy példát felmondhatok. Mentünk az osztálytársammal iskolába, lovaskocsin vitték az almát, fölkapaszkodtunk. És elloptunk valamennyit. Az igazgatóm ezt kiszúrta, kaptunk egy-egy osztályfőnökit. Hát anyám még kínolvasni nem tudtak, anyám csak meg tudta leírni, és anyám ezt alá kellene írni. Mi az álmodan megint születek, ezt a hívnak, mert arra sorra jött el. Már nyomban aláírta. Hozzuk emlőtt hamarabb úgy, mint a sárta kutyát. Jött az osztálytársam, este hozzá. Na, te kikaptál? Azt mondja, anyám miért? Ezzel ezt elmondta anyám, na, azt mondja, kikaptam. Nem is tudott ekkor, hogy jó egyet viszek, amikor mondtam, hogy jaj, hoztam egy ötös tebbi vagy abból, akkor tehát, na jó, apjám, akkor holnap nem eszünk. Szóval ez volt a dicséret. Kaptam jutalomkönyveket évvégén. Mi volt az más magatartási, vagy valami, aknak sem mutattam. Az én utamat élgyengettem. Azt, hogy az én szemléletem megváltozott, egy Rózsika néni nevű idős tanító néni volt. Tényleg mindig azt mondja, hogy Isten áldja meg halóparaimba, és aztán őt. Ugye Krombgatyába jártam iskolában, most nem azért, mert nem lett volna ruhám, azért annyi lett volna. De akkor nem csak én, mások is jártak. Krombgatyába, Megzidlám iskolába, és azt nem tudom, neve nem tudom, születésnapja volt. Sok virágot kapott, és hát az egyik az én voltam, nagy megtiszteltetés volt. Letesszük a virágokat, nézem a hátam közepén a tenyerét, ahogy tessék el bennünket a szobába, üljetek le, mindjárt főzök nektek kakaót. Nem mertem el, mert nem tudtam, hova kell lépni a szőnyegre vagy parkettára. Magam elé engedtem, az osztálytársamat is azt követtem. Volt egy nagy fotel, hát nekem akkor nagynak tűnt, félfenik emeltem, csak ugye szélre ülni, és akkor szinte láttam magam, hogy összeem járti. Már az a fordulat nekem akkor következett be, hogy nekem ilyen nem lesz. ahogy is mondhatom. Onnan az én teljes szeretem teljesen más volt. Én onnantól kezdve soha nem otthonba gondolkoztam a szüleim között. Úgyhogy nekem az megváltás volt, mikor kollégiumba kerültem. Ennek ellenére, hogy ez mellett nem utáltam a szüleimet. A mostapámat azt nem szerettem, most soha nem szerettem, most sem szeretem. Halottó vagy ott vagy semmi, de erről csak rosszat tudok mondani. Anyámat azt imádtam, anyámnak a könnyet láttam a szerű, akkor nekem más érni kellett. Tehát anyámat az anyu szerettem. Nem hittem, hogy annyira hatása lesz számomra az elvesztése, mint amilyen volt. Igen, ez volt a gyerekkorom, sőt, mikor én kezdtem az életet, teljesen egy szárnyalomban kezdtem az életet, nekem nem volt segítség, hál' Istennek. Tessék elhinni, hogy nekem sokkal több örömöm volt az életben, mint aki milliókkal indít. Mert aki 18-es születésnapjára kap egy Mercedes-t, tessék mondani, mi öröm érhető az még az életben. Minek tud örülni? Volt egy 100 forintos biciklim, Istenem, hogy örültem neki. Mikor megnősültem, OTP-re vettem egy kerékpárt dolgozni állni, hogy örültem én annak? Mindenem mennyire, mikor építkeztem. Meg volt a telep, nem akartam hazamenni, mindig ott voltam, építkeztünk. Minden egyes stádiumnak tudtam nagyon örülni.
Édesanyja mit szólt ahhoz, amikor kiderült az, hogy most útnak indul és kollégiumban fog lakni?
Hogy is mondjam, hogy ez érthető legyen? Lehet, hogy úgy is érezte, de én azért én úgy éreztem, hogy ott jó helyet lesz, magát akart ezzel tisztára mosni. Hangsúlyozom, nem bántam anyám emlékét, de nem is haragszom rá, tehát nem is bántásnak mondom én ezt. De én úgy éreztem akkor is, hogy hát könnyű az, hogy így lerázza magával a problémát, de nekem tényleg jobb volt így. És ez éreztem is, hogy jobb így. Hát igen, azt mondom, elvártam volna annak idején, hogy kicsit próbáljunk kardoskodni mellettem, de azt is tudom, hogy igaza volt. Neki rosszabb lett volna, hogyha kardoskodik mellettem, aki kapott volna.
Az a kollégium, ez hol volt helyen?
Ott Kecskeméten.
Kecskeméten belül?
Igen.
Mert kollégista.
És ott tanultam, és akkor leszakvizsgáltam. Hazamentem, nem tudom, pár hétig laktam otthon, akkor összekaptunk a menőapámmal, akkor összeugrottunk volna anyának a középugrat is, mert akkor jöttem otthon, soha többé nem mentem haza. Lakni soha többé nem mentem haza.
És azután hová vezetett az útja?
Egyesültem albéletből, albéletbe, szolgálati lakás, másik szolgálati lakás, és én otthon, ahonnan hozzá fogtam építkezni.
Tehát a szakmunkás vizsgát, ha jól gondolom, akkor ilyen 17-18 éves korában
nem,
végzett?
Nem, engem két évvel előre később irattak iskolába. Azért irattak be iskolába, mert a szomszédok azzal fenyegetően följelentik. Lehet, hogy pont ennek az ipari tanulói iskolának, az igazatjának az anyóság, lehet, hogy pont azok. De tudom, hogy a szomszédok mondták. Úgyhogy én 16 éves koromban végeztem rá 8-at, és utána ipari sülő 3 év, és utána azonnak katona, mert azonnak kértem is ügyem ebbe katonának.
Nagyon sokszor feljött ez a szó, hogy én kértem, én akartam. Ez egyfajta menekülés volt otthonról?
Mindenképpen. Én tudtam azt, hogy nem oda tartozom. Ahogy megtörtént ez a tanítónénynek a szobájába, annyiszor végig gondoltam én ezt már. Onnantól kezdve, nem tudom, gondolom, más gyerek is úgy, hogy mikor megszületik, kezdett is eszi, hogy úgy gyarapodni, meg többet lát, az apja meg az anyja mintaképe. Hát nekem nem, innentől kezdve nem. Innentől kezdve nekem az a szoba pergetlen. Mindig ez volt az ezenben. Mindig ez volt a szem előtt, és az egész életemet ez motiválta. És a tanítónének a szeretete az rengeteget jelent.
A katonaságban eltöltött idő után mi következett az életében?
Lehet, hogy ezt csak most magamnak magyarázom, de nem tudom. Elmenekültem egy házasságba. Ahogy leszerettem, azonnal megnősültem.
Hogyan ismerkedett meg?
Ott katona voltam. Ott ismerkedtünk meg. Dunántúra voltam, Dunántúni volt. Hölgyiségt elvettem. Mert én nem is tudtam már kipelkezni az életemet. Hogyha leszerek, hazajött, akkor mi van? Nem tudom, mi lett volna. Leszerettem, hazajöttem, és megbeszéltük az akkori mennyasszonyommal, ugye, hogy jó, majd elmegy dolgozni is, mert egy öltönyő volt, mikor bevonultam katonának, ingyen, zoklit, nyakkendőt, ilyesmit, már ő vett nekem abból a pénzből, honvédségben az utolsó hatalomban karbantartó voltam, és ott mindig kaptam a zsold mellé 4-5-600 forint jutalmat, az nagy pénz volt, és ezekből vettem még az utat, hogy föl tudtam öltözni, meg egy munkássuhát így indultam neki az életnek. Vasárnap hajnalban értem haza, hajnali 3-kor a szüleim, reggel 8-9 óráig vallottak. Meg tervezték az életemet, ahogy ők elképzelték. Na hát ez nem ez az élet. Nem szólt ennél semmit. Akkor már volt egy eszembe, nem vitatkozom. Borogattam. Hétfőn, hogy nem volt a telefon, még ilyesmi. Bementem a kis postára, vasútára, meg táviratoztam, hogy úgy készül, hogy csütörtökön megyek, szombaton esküdünk. Hogy megesküdtünk, és egy akkora kis, hát egy kicsit kisebb volt azért, laktunk az első fiam megszületéséig. Hát akkor annyi bekezdogattam a házigazdát, hogy...
Na, Dunántúlon?
Nem, Kecskeméten. Kecskeméten nem tudnék megszakadni. Azért mondtam, menekültem, mert tényleg hova is ment, nincs lehet volna velem, hogy elkarolok, így utólag mondokodva. Visszamegyek Kecskeméten, ott a régi haverokkal összejön az ember, akkor iszik, bár is olyan nem szerettem az italt, de ahogy mások ugye el tudták menni az ital felé, lehet, hogy előbb-utóbb én is el tudtam volna menni. Az életem ez talán ez volt a legjobb megoldás. A problémák már akkor jelentkeztek, feleségem is közöttem, csak nem vettem észre, nem akartam észrevenni. Az, hogy állandóan hazautazott Somogyba, csak arra kerestem az utazásokra, és volt feleségem, mégsem volt feleségem, és kezdődtek a féltékenységek. Na ez aztán az egész életem végigkísérte. Mindaddig még egyszer azt mondta, hogy takarodj háztra, megöllek. Ez 40 éves házasság után volt. Akkor azt mondtam, hogy jó, akkor én most elmegyek. Fölálltam, ami volt rajtam, csak abba. Csak azt hoztam el. Falbeznek, hogy kockás rövidújúink, telefon, meg a kocsi. Meg besártam a garázsba, ültem így 10 percig, gondolkodtam, kellett nekem öregkoromra? Nem. És mondhatni azt, hogy az igazi nótás, ugye nótári szó, ezt gondolom, a nótát azt mindig is imádtam. Tehát érdekes legény koromban, amikor mentünk bulizni, hát akkor még bárak voltak, nem biszkó, nem tudom, és akkor szünetek, mindig fiúk, lányok, kimentünk a folyosóra, és mind a magyar nótákat énekeltünk, meg csárdásokat. Érdekes van akkor is. Mikor leszerettem, egyre jobban, és igazándiból azért mindig volt, hogy szerettem volna magam megmutatni. Csak nem volt hol, nem volt lehetőség. És na Kecskeméten volt egy nótének verseny, de már előtte énekeltem, mert volt egy csapat, összeálltunk is. Annak már én voltam a vezetője. De csak úgy, hát mindenféle hivatás nélkül, tehát semmiféle hivatalos bejelentés, még ilyesmi nem volt. És ezen a versenyen én a második helyezést értem el. És akkor kezdtem igazából, csupa véletlenségből, elváltam, csupa teljesen véletlen, oda kerültem dolgozni, ahol a párom dolgozott, ő volt a főnököm. Az önkormányzathoz. Részönkormányzati tag voltam, és a képviselőasszony vitt be engem oda csoportvezetőnek. Közmunkásokat irányítva, ami közvetünk. Nem tudom, hogy jött fel, mondta arra szó, és akkor mondtam, hogy én a versenyen voltam, megnézte a DVD-t, elvitte haza, és jön, hogy tetszett, meg a szomszédnek, szóval így alakult ez. Én azt hiszem, nem, hogy ezt szerintem biztos is. Ő általa tudta ezt ilyen szintre hozni, hogy egyesület, versenyek, rendezvényeink vannak. Ez egyezőben neki köszönhetem, mert én idézőjelben csak énekelek, de az észmunkát ezt ő csinálja.
Ugye azzal kezdte, hogy egy versenyen indult, és azzal kezdődött magával a zenével való foglalkozás. Honnan hallott erről a lehetőségről, illetve mikor volt ez pontosan?
Ez pontosan 2008-ban volt a verseny.
Honnan hallott róla?
A versenyről könnyű volt hallanom, mert előtte 2007-ben összeálltuk egy páran énekelni. Az újságban volt egy cikk, hogy a Kereszt Sanyi bácsi gyűjti az énekeseket, mert ő akar hozni egy nóta csoportot. Jelentkeztem, megfeleltem, és utána ez a Kereszt Sanyi bácsi mindenáron népdal, 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 és akkor mondtam, hogy Sanyi bácsi, nagyon imádom a népdalt, bocsi, szeretem a népdalt, de az én szívem a nóta. Hát én sok azt mondtam, hogy Sanyi bácsi, köszönöm szépen, akkor én ezt nem csinálom tovább, és a többiek kitoztak a lányi, hogy nem menjek, akkor inkább váltsuk le az öreget, és akkor azt mondja, nem bátom, lehet ő hozta ezt létre, nem bátom. Jó, akkor váljunk külön. Tehát mi külön váltunk, és akkor alakítottuk meg ezt a nótakört, még akkor nem volt neve, csak nótakör, és engem válaszoltak vezetőnek. Na most egy bizonyos, az egyik tag közülünk, miután láttam mindenhol, versenyek vannak, és mindig megvan a győztes, már előre. Hát csinálj mi is egyet, hát csináljunk. Tehát a mi nevünk alatt ment, de végül is ő csinált, ez nem titok. És na ott lett egy mindig második, és utána annyira szétváltunk, hogy ő azt mondta, hogy ő nem tud velem együtt, csak azt mondtam, jó. Tehát a mi csapatunk az maradt, aki maradt, és akkor volt az hivatalos bejelentés cégbírósághoz, akkor lettünk hivatalosra Kecskeméti Nótások Baráti Köre Egyesület.
Hányan vannak ebben?
Akkor 12-en voltunk, 19-en vagyunk most. Ugye ez változik, jönnek, mondnak az emberek, persze, na most az emberben van benne, hogy nótások baráti köre, ezen nagy hangsúly van. Nem kell mindenkinek énekelni, sőt, nem is tud mindenki énekelni, mert van egy azt hisz magára, hogy tud, azt se tud. És rendezünk versenyeket, nótaesteket szervezünk. Ez 2008 őszén alakult meg hivatalosan, tehát most volt a jubileumunk, 2018. Az enyém is most volt, és tavaly adtam ki az első CD-met. Most itt tartunk.
Hogyan kell elképzelni egy-egy próbát, vagy hogyan sikerül ezeket összeegyeztetni? Ütközik-e nehézségekbe ez a dolog?
Ütközik, igen, ütközik, mert hogyha valakinek van egy kis sikere, onnantól a művésznek hiszi magát, és ezt nehéz kezelni. Mindjárt bankomargit akar lenni, madrászkati akar lenni, meg horvátist akar lenni. Hát nem vagyunk azok. Minden kedden van próbák félettől. Ez minden kedden így van, ha vilat, ha nem. Ezen gyakorlunk. Válaszunk ki nótákat, ki mit szeretne énekelni. Hívunk zenészt, az hangnemeket beállítjuk. Mi vagyunk azok, akik önmagunktól tanulunk. Azaz, hogy én tanulok a nagyoktól. És én megkérdezem mindig a véleményt másoktól is, de igazándiból, akinek a véleményébe hiszek, meg még sokat adok, a párom. Mert ő nekem megmondja a szemembe őszintén, hogy mi, hát most nem voltál valami jó, hogy itt elszóltad. Igen, ő megmondja, és adok is rá, persze. Volt már olyan nóta, hogy próbálni elkezdtem énekelni, abban is hagytam azonnal. Nem minden nóta áll mindenkinek jól. Meg ha olyan nótát kéne tőle, ami nincs bennem a lelkembe, azt nem is szoktam elénekelni.
Mi alapján szokta János kiválasztani azokat a nótákat, amelyeket ön énekel, vagy amiket mondjuk az egyesületben a többiekkel együtt?
Én hozzám azok a nóták állnak közel, több érzelem van bennük. Szerelem vagy bánat, de végül is nincs jelentősége ilyen értelemben. Szerelem talán kicsit erős ide a lélekhez szóló nótákat. Keserédes nótákat imádom, meg azok állnak közel hozzám, valamihez kötődjön. Tehát vagy egy párhoz, vagy egy hölgyhöz, vagy a barátsághoz. Meg a csárdások persze, mert a csárdásra lehet igazán megfogni a közönséget, de én hozzám mégis ez a hallgató nóta áll közelebb. Az jobban eladható, amiket mindenki ismer. De nekünk, nekem azt is kell énekelni, amit nem ismernek, hadd ismerjék meg.
Ugyanolyan stílusban, ugyanolyan hangzásvilággal adja elő ön, vagy vannak-e benne valamilyen fajta újítások?
Két nótát nem lehet ugyanúgy elénekelni, mi szabad. Maga az érzés, hogy tudom átadni. Mikor azt mondják, hogy ne énekeljem a búcs nótát, akkor sírna. És akkor nem az is sír, mert lábára léptem, hanem megérintettem. Hát valamikor nem is kell énekelni, csak maga a zenét hallom, és könyvben lábadnak a személyem. Az érzés, hogy lehet tudni átadni, ez a lényeg. Mikor készült a CD-m, Váradi Gyula klarnétos, az mikor bejátszotta nekem azt, hogy az, akinek bánata van, megfelelkeztem magamról. Nem tudtam neki, mit most be kell szállni. Annyira megfogott a zenéje. Ha megtetszene kérdezni azt, hogy mit jelent nekem a nóta, akkor elmondanám, hogy mindent. A levegőt, tágabb értelembe, a páromat, a mezőt, a rétet, a boldogságot, a bánatot, a szomorúságot, az örömet, mindent. A nótában minden benne van, az ember élete benne van. Tessenek mutatni még egy olyan népet, aki egy nótára úgy tud mutatni, mint a magyar ember. És nem kell hozzá ital, lehetünk hullafáradtak. Magyar ember már is elmúlt a fáradtság. Ha örülünk, énekelünk, ha bánatunk van, énekelünk. Tessék volna, akkor mi? Hát a nótától jobb szerintem nem kell.
Sodor szellő a levelem, vitt a rózsám.
Kedves hallgatóink, a mai műsor véget ért. A Kovács Jánossal készült interjú első részét hallhatták itt, a Romano Mária Rádióban, amit a következő műsorunkban tovább követhetnek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!
Jó, egy nyelven. Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Lakatos Diana operaénekessel Balázs Zsanett beszélget.
Nagy örömmel köszöntöm a Hitvalló adásának mai vendégét, Lakatos Diana opera énekest, aki azért látogatott el hozzánk, hogy az életéről, a munkásságáról, a hitéletéről, illetőleg a kedvenc szentírási idézetéről beszélgessünk. Szeretettel köszöntelek, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
A bevezető gondolatokból észlelhették, hogy tegeződünk, itt a beszélgetés előtt már megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, úgyhogy ebben a formában hallhatják majd a beszélgetést. De ami ennél is fontosabb, az a szentírási idézet, amit magaddal hoztál.
Ez a 104. Zsoltárban található meg, a 33-as fejezetben. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok.
Mit jelent a te számodra az éneklés?
Az éneklés nekem nagyon meghatározta és meghatározza az életemet, mivel én zenés családban nőttem fel, tehát apukám is zenész, nagybőgőn játszott, és mind anyai és mind apai ágról is nagyon sok zenész volt a családban. Van két testvérem, ők is nagyon sokáig foglalkoztak zenével, zongoráztak mindkettem, nővérem és bátyám van, tehát hárman vagyunk testvérek, és tehát tulajdonképpen a zene az mindig meghatározta az életemet, tehát ebben nőttem fel, én is zongorával kezdtem, zongoráztam 6 éves korom óta, és ez a mai napig is tulajdonképpen még elkísér, mert ugye énektanár is vagyok, tehát magánénektanár vagyok, és a zongora az a mai napig még a munkaeszközöm is lett. És az éneklés az tulajdonképpen a zeneiskolában és az otthoni légkörben már meghatározta a pályafutásomat. Mindig szólt otthon a zene, és mivel a testvéreim is zongoráztak, apukám is játszott zongorát, tehát ő is tudott zongorán játszani.
A nagybőgő mellett.
Igen, a nagybőgő mellett. És hát mindig volt otthon valami kis muzsika, amit lehetett hallani, tehát mindig gyakorolt valaki. Ebben nőttem föl tulajdonképpen.
Mi az, amit egy kisgyerek jelesül te a zenében, a zene szeretetéből megérez?
Hát a zene az tulajdonképpen minden pozitív dolgot tud közvetíteni. A szeretet az mindig benne van a zenében szerintem, tehát azt a szeretetet, ami árad a zenéből, az szerintem mindenki megérzés, mindenkinek a lelke telítődik ezzel a szeretettel és pozitív tartalommal, és ezt én mindig is éreztem otthon is, meg amikor elkezdtem zeneiskolába járni, akkor is a tanáraim által, meg ahogy készültem az órákra, mindig éreztem, hogy mennyire jó dolog, hogy én tanulok zenét, és ez örömet ad, akár játszik az ember, akár hallgatja, ez egy pozitív feltöltődést ad az embereknek szerintem.
Nem gondolkoztál azon egyébként, akár kisgyerekként, akár felnőttként, bár provokatív a kérdés, de mégis felteszem, hogy nem a zene irányába indulsz el?
Szerintem nem sok választásom volt, mert ugye gyerekkorban én már ebben nőttem fel, tehát nem is volt kérdés az én részemről sem, és a szüleim részéről sem igazán, hogy milyen pályára fogok menni, vagy milyen pályára szántak engem.
Budapesten nőttél fel egyébként?
Igen, 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 Budapesten.
És akkor említetted, hogy zeneiskolába kezdtél el járni.
Igen, a 18. kerületben, ez Lőrincen van, 18. kerületi Dohnányi Ernő zeneiskolában kezdtem el zongorát tanulni 6 éves koromban.
Hogyan alakult ezután az iskola elvégzése után a te életed, a te pályád, hogyan kezdődött el?
Ugye én zongorával kezdtem, viszont annyira szerintem nem ragadott magával ez a hangszer, tehát nagyon szerettem, viszont én nagyon szerettem mindig is énekelni, és már az általános iskolában kórustag voltam, tehát nagyon szerettem a kórusban is énekelni, és ott tulajdonképpen mindig mondták, hogy milyen szép hangom van, tehát innentől kezdve már én is jobban figyeltem arra, hogy az éneklés felé terelődjek, úgymond, és a zongorát még a konzis éveim alatt is mindig folytattam, tehát ez egy kötelező tárgy is, úgymond, a konziban, egész főiskolán, egyetemeken.
Ez a Bartók Béla konzervatórium?
Igen, és akkor tulajdonképpen így mindig terelődtem valahogy az éneklés irányába, mert amikor már így elkezdtem, tehát túl voltam a mutáláson, akkor elmentem egy tanárhoz, Jelinek Gáborhoz, aki a Bartók konziban is tanított, és ő hallgatott meg engem először, és mondta, hogy nagyon szép hangom van, érdemes vele foglalkozni, de akkor még nagyon mutáltam, és mondta, hogy akkor menjek majd vissza hozzá. 1-2 éven belül menjek vissza, és akkor nagyon szívesen foglalkozik velem. És ez így is történt, tehát visszamentem. Kitartottam az éneklés mellett, visszamentem, és akkor így lettem az ő növendéke.
Milyen műfajban kezdtél el énekelni, tanulni?
Engem mindig is a klasszikus zene, tehát a klasszikus műfaj érdekelt, vagy vonzott tulajdonképpen. Tehát ez azt jelenti, hogy a klasszikus műfajon belül én éneklek dalt, oratóriumot, operaáriákat, tehát mindent. Tehát nem csak operát, hanem mindent, ami klasszikus.
Mi az, ami a klasszikus zenében megfog, hogyha egy mondatban kellene megfogalmaznod?
Ami maga a zene. Tehát ez nem lehet leírni, hogy most, nem tudom, a tüzetük ütemben a második akkord, vagy nem tudom, szóval, hogy ezt nem lehet így pontosan meghatározni. Egyszerűen hat az emberre a zene. Az ember életében nagyon sok olyan útszakasz van, ami megakadályozhatja abban, hogy tovább lépjen, és nagyon fontos az, hogy soha ne adjuk fel, és mindig legyen erőnk tovább lépni.
Volt olyan időszak a te életedben, akár a zenei pályádat illetően, akár más területen, amikor úgy érezted, hogy hú, hát most akkor feladom?
Ezek tulajdonképpen ilyen pillanatnyi megingások, tehát nem azt mondom, hogy most lett volna ilyen, hogy na, akkor én most abba hagyom az éneklést. Voltak megingások bennem, akár egy sikertelen óra után, vagy hogyha versenyre megy az ember, és akkor úgy érzi, hogy nem pont úgy sikerült, ahogy szerette volna, nem úgy hozták ki az eredményt, hogy azt úgy gondolná az ember, hogy az helyes lett volna, tehát voltak ilyenek. Tehát ennek a következménye nem az volt, hogy én most ténylegesen abba akarom hagyni az éneklést, hanem ezek egy kicsit úgy elbizonytalanítják az embert egy ideig, de csak egy ideig, egy darabig, és utána pedig elgondolkozik rajta az ember, és utána rájön, hogy ezt mégiscsak tovább kell csinálnia, mert ez egy feladat. Tehát én úgy gondolom, hogy a Bibliában is benne van, hogy minden ajándék felülről való. Én ezt úgy gondolom, hogy ezt az ajándékot, ezt Istentől kaptam, ami a hangomat jelenti, és igyekszem minden koncerten az ő dicsőségére énekelni.
Ugye, aki énekel, kétszeresen imádkozik.
Igen.
Ismerjük a mondást. Itt már félig meddig érintetted a Bibliát, illetőleg a felülről kapott ajándék fontosságát. A zene és a hit hogyan kapcsolódik össze a te életedben?
Szerintem nagyon fontos ez a két dolog, tehát legalábbis a hit az nagyon fontos az ember életében. Mi hívő család vagyunk, tehát mindenki hisz Istenben, és ez azért befolyásolja az ember életét. Sokkal erősebb szerintem az ember, hogyha hisz valakiben, és természetesen Istenben hiszünk. A nehézségeket is jobban, vagy könnyebben át tudja vészelni az ember, hogyha hisz és imádkozik, és kéri az Istent, hogy segítse meg.
tudnál egy példát arra mondani, amikor a nehézségedből, a saját életedben megtapasztalt nehézségből a hited, vagy az Istenbe vetett bizalmad volt az, ami átrendített?
Természetesen voltak ilyenek, de ezek nem tehát hála Istennek nem voltak akkora mértékűek, hogy olyan nagyon-nagyon problémában, vagy súlyos-súlyos helyzetben lettem volna. Ezek minden nap ilyen kis problémák voltak, amiből mindig sikerült túljutnom, és mindig szoktam imádkozni, és ezáltal mindig könnyebb lesz.
Úgy tudom, hogy jelenleg is tanítasz.
Igen.
De hogyan kezdődött? Ugye említetted itt már félig meddig, hogy versenyekre jártál.
Igen.
Hol jártál, akár külföldön, vagy magyar helyszíneket is, ha lehetne
Igen,
sorolni?
Igen, én szabadúszó művész vagyok, ami azt jelenti, hogy ahova hívnak, oda megyek énekelni, ilyen egyszerűen. Ez azt jelenti, hogy itthon is, tehát Magyarországon belül is, külföldre is szoktam járni énekelni. Én a parlamenti kórusnak is, a szenátorok kórusnak is vagyok a szólistája, én már 6. éve, és velük is szoktam menni külföldre is énekelni, de volt, hogy akár itthon is, külföldön is dal és ária estet adtam, tehát hogy már elég sok helyen voltam, tehát a közeli szomszédos országokban akár, vagy hát Magyarországon belül is, tehát vidéki városokban is, Budapesten is több helyszínen énekeltem már.
A tanítás, ugye, az egy tipikusan nehéz terep, hiszen amit Igen. az ember megtanul, azt át kell adnia a diákoknak. Igen. Ez mennyire sikerül neked?
Én úgy gondolom, hogy sikeres vagyok a tanításban, tehát a növendékeim sok versenyt nyertek, sok oklevelünk van, első és második helyezettekről beszélek most, úgyhogy arany és ezüst okleveleket tartogatok otthon emlékben. Minden kezdet nehéz, tehát amikor elkezd az ember tanítani, akkor így egy kicsit úgy megvan ijedve, hogy jaj, hát nekem át kell adni a tudásomat, és ezt hogy fogom, tehát milyen köntösben fogom ezt én, még milyen minőségben fogom tudni ezt átadni, ez nagy kérdés. Én alap- és középfokon tanítok, ami azt jelenti, hogy zeneiskolában és konzervatóriumban is tanítok. Nagyon szeretem a gyerekeket, és ők is engem, tehát az a visszajelzés, hogy pozitív visszajelzéseket kapok tőlük is, szeretnek hozzám járni órákra, és a szülőkkel is jó kapcsolatban vagyok. Szerintem könnyű most már, tehát egy jó pár év elteltével most már azt tudom mondani, amikor már ugye a gyerekek versenyeket is nyertek, hogy jó úton haladok.
Egyébként te ugye egy másik műfajban tevékenykedsz, ugye klasszikus zene, ami a te
Igen.
asztalod, úgymond.
Igen.
De ma nagyon akár a roma fiatalok körében, akár pedig a többségi társadalom tagjai között is, ugye a zene az mindig is jelen volt, és talán jelen is lesz az ő életükben, de egy egészen más műfajú, stílusú zene az, ami többségében a roma társadalmat fémjelzi, nem?
Én úgy gondolom, hogy a romák között is vannak, akik mindenféle műfajban tevékenykednek, tehát akár a népzenében, akár a jazzben, akár a klasszikus zenében, tehát mindenhol, hála Istennek, megtalálhatók roma zenészek, és ennek nagyon örülök, hogy minden műfajban képviseltetik magukat. Tulajdonképpen a zene az nagyon meghatározza szerintem a romák életét, mert ha bánatuk van, ha örömük van, tehát mindig szól a zene, és segíti őket is, hogy ha bánatuk van, akkor azt elfelejtsék, vagy túllépjenek azon, ha örömük van, akkor pedig boldogabbak tudjanak lenni.
Mik a terveid a közeljövőre, vagy a távolabbi jövőre, ha tekintesz? Mik azok a célok, mik azok a iránymutatások, amikre szeretnéd az életedet helyezni a későbbiek során?
Szeretném folytatni azt, amit most így elkezdtem. Tehát nyilván vannak az embernek tervei, meg elképzelései, de ezek nálam legalábbis nem annyira, tehát nem ilyen évekre visszamenőleg, vagy évekre nyúlik ezek a tervek. Szeretnék tanítani ugyanúgy, mert ez nagyon, nagyon fontos állomás az életemben. Szeretnék énekelni is, tehát hogy remélem, hogy egyre több lehetőségem lesz erre. akár itthon, akár külföldön is, és hát csak Isten áldását szeretném, hogyha az van, akkor szerintem minden rendben van, és minden sikerül.
Hát mi lehetőséget biztosítunk arra, hogy énekelj, akár egy felvételen keresztül is hoztál nekünk zenét, úgyhogy arra szeretnélek kérni, hogy mondd is el, hogy mit fogunk hallani a következő percekben.
Igen, egy katalán zeneszerzőtől hoztam egy dalt, katalán nyelven is lesz természetesen. Federico Mompó zeneszerzőnek a Damunt de tu Nomes les Flores nevezetű dalát fogják hallani. Zongorán közreműködik Mitzinger Ilona.
Lakatos Diana operaénekessel Balázs Anett beszélgetett.
Romanul Mária Rádió, egy nyelven.
Hírpercek.